amelyet Máté evangéliumából olvasunk ma reggel, az első részből, az első résztől a 25. versekig olvasom. Jézus Krisztus származása. Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, az Ábrahám fiának nemzetségkönyve. Ábrahám fia volt Izsák, Izsáké Jákob, Jákob fia pedig Júda és testvérei. Júda fia volt a Támártól született Fáresz és Zera, Fáreszé Hészrón, Hészróné pedig Árám. Arám fia volt Aminádáb, Aminádábé Názon, Názoné Szálmón, Szálmón fia volt Ráhábtól Boáz, Boázé Rúttól Óbéd, Óbédé Isai, Isai fia volt Dávid a király. Dávid fia volt Salamon Úriás feleségétől, Salamon fia volt Roboám, Roboámé Abíjá, Abíjáé pedig Ásza. Ásza fia volt Josszafát, Josszafáté Jórám, Jórámé Uziás, Uziás fia volt Jótám, Jótámé Áház, Áházé Ezékiás. Ezékiás fia volt Manasszé, Manasszé fia volt Ámon, Ámoné Jósiás. Jósiás fia pedig Jekonyás és testvérei a babiloniai fogságba vitelkor. A babiloni fogságba vitel után Jekonyás fia volt Sealtiel, Sealtielé, Zerubbábel, Zerubbábel fia volt Abihud, Abihudé Eljákim, Eljákimé pedig Ázzúr. Ázzúr fia volt Szádok, Szádoké Jákim, Jákimé Elihud, Elihud fia volt Elezeár, Eleázár, Eleázár, Eleázáré Matán, Matáné Jákob. Jákob fia volt József, annak a Máriának a férje, aki Jézus, akitől Jézus született, akit Krisztusnak neveznek. Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig 14 nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságba vitelig is 14 nemzedék, a babiloni fogságba viteltől Krisztusig szintén 14 nemzedék. Jézus Krisztus születése. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az úrangyala megjelent neki álmában, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevez el Jézusnak, mert ő szabadítja meg a népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a proféta által. Íme a szűz fogan méhében fiút szül, akit Imánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki, magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett. Imádkozzunk! Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, hogy ismét egy karácsonyi időszak előtt állunk, ismét várakozhatunk a te szent fiadra. És köszönjük neked, hogy te őt értünk adtad. Ő értünk szenvedett, és ő dicsőségesen feltámadt a halálból. Köszönöm neked, hogy valóban és egyedül csak ő tudja a mi lelkünk ürességét megtölteni, és köszönöm, hogy mindazoknak, akik kérik tőled, te adod a te szent lelkedet, adod azt a megtöltő, megújító, megelevenítő erőt, amit újjászületésnek neveznek, amit annak neveznek, hogy a veled való járás. Kérünk téged a mai napon, hogy taníts minket, segíts nekünk, ami a szívünket terheli, letenni a lábad elé, odaadni magunkat neked, hogy megtisztíthass minket, és megtölthess minket a te lelkeddel. Köszönjük, hogy gyermekeink is hallhatják a te igédet, és köszönjük, hálát adunk mindazokért, akik ma hallgathatnak téged ebben az országban. Kérünk téged, nyisd fel a népünk szemét, hogy meglássunk téged, és csak tőled várjuk az igazi megváltást. Köszönjük neked, hogy ma itt lehetünk, és kérjük a te áldásodat, hogy legyen ma velünk. És kérjük, hogy az ige szólójának add a szavakat a szájába. Ezt kérjük az Úr Jézus Krisztus nevében. Foglalj a helyet, hogy üleges.
Nem könnyű a mai ige hirdetést elkezdenem, mert attól félek, hogy az, ami otthon a készülés ide nekem olyan sokat jelentett, az üres szavakként fog talán csengeni, amikor itt állok előttetek. Amikor ezeket az énekeket énekeltük, mindaz bennem volt, amiről ma szólni fogok, és amiről otthon a készülésem során olvastam az Isten igében. Amely igéken a szememből folytak a könnyek, most is, amikor énekeltünk. Mert ezek, amikről énekeltünk, ezek a hitünknek, a közös hitünknek az igazságai. És ezek sokszor olyan üressé tudnak válni. Nagy igazságok mégis semmit mondók maradnak. És a karácsony, az advent időszaka lehetőség lenne arra, hogy ezek megtöltődjenek számunkra újra, igazi tartalommal. Hogy az Úr Jézus személye igazán sokat jelentsen nekünk. Jézus az ő neve. Azt énekeltük, amit az angyalok zengenek, és nekünk is zengeni kellene az angyalkórussal. Ezt olvastuk, az angyal ezt mondja a Józsefnek, nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Minden egyes úrvacsorai Isten tiszteleten erre a szabadításra emlékezünk. Jézus az Isten fia, megszabadított, és ma is megszabadít minket minden bűnünkből. Az ő születését ünnepeljük karácsonykor. Advent idején az ő születésének ünnepére készülünk. Ki is az, aki megszületett? Timóteushoz írt első levélben találunk egy ősi himnuszt, az ősegyháznak egy rövid himnuszát Krisztusról. Azt mondom, hogy 3.16, mi jut eszünkbe? János 3.16. Hogy szól? Adta, hogy aki hisz ő benne, elnevezte. Igen, ezt szerintem nem csak a Erzsémini tudja, hanem mindenki tudja. De amit én idézek, az szintén egy 3.16. 1 Timóteus 3.16. Aki megjelent testben, határítás van. Aki megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, megjelent az angyaloknak, hirdették az egész világon, nem hirdették a népeknek, hittek benne az egész világon, és felvitetett dicsőségbe. Most azt kérném, hogy ezt együtt mondjuk el. Mondjátok utána, hogy egy hitvallást tanuljuk ezt meg. Ne csak a János 3.16. És majd talán az igehirdetés alatt ki is fog derülni, hogy mit jelentenek ezek a szavak. Aki megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, megjelent az angyaloknak, hirdették a népek között, hittek benne az egész világon, felvitetett dicsőségben. Ki az, aki megjelentésben? Erről fogunk a mai igehirdetés során gondolkodni. Hát, ha nagyon hivatalos akarok lenni, szinte egy katekézist szerettem volna tartani Jézus személyéről. Hogy azt csodáljuk, azt imádjuk, abban gyönyörködjünk, benne találjuk meg a megváltásunkat. De nem csak arra szeretnék most figyelni, hogy ki az, aki eljött testben közénk, hanem arra is, hogy miért jött el. Úrvacsora Isten tisztelet van. Áldozatul jött el a mi bűneinkért, bűneink megváltásáért, hogy megszabadítson bennünket a mi bűneinkből. Minden egyes úrvacsorán ezen a szabadításon kellene, hogy emlékezzünk. Erről kéne gondolkodnunk. az ő testét és vérét értünk adta. Azért jelent meg testem, hogy testét és vérét értünk adhassa. Semmi másért. Atyám, ments meg engem aztől az órától, de hiszen pont ezért az óráért jöttem. Ha valaki úgy jöttem a közénk, hogy bűneivel megvan terhelve, jöjjön Jézushoz. Ő azért lett közöttünk testé, az ige testé lett. Azért jelent meg közöttünk testben, hogy a mi bűneinket elvegye. Ő a szabadító. Senki más. Miről emlékezünk meg az úrvacsora alkalmán? Egyrészt erre a szabadításra. A zsidókhoz írt levél 9. rész 28. verse ezt mondja. Krisztus egyszer megáldoztatott sokak bűneinek eltörlésére. És hogyan folytatódik? Másodszor a bűnök hordozása nélkül jelenik meg azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Minden egyes úrvacsora visszatekintés Krisztus áldozatára, de előre tekintés is egyben az ő eljövetelére. Az egész egyház az Úr halálát, megváltó, szabadító halálát hirdeti, amíg el nem jön. Minden úrvacsorai alkalommal felolvassuk. Az Úr halálát hirdessétek, amíg el nem jön. Ezért az úrvacsorai közösség egyen várakozás is. Nem az első eljövetel ünnepére, hanem várakozás a második adventre, Krisztus második eljövetelére. Az ős egyház így kiáltott, jöjj, Uram Jézus, Maranatha. Az egész új szövetség, az egész Biblia ezzel a felkiáltással zárul. Jöjj, Uram Jézus. A lélek, a Szentlélek és a mennyasszony, Krisztus mennyasszony, az egyház így kiált együttesen. Jöjj, Uram Jézus. Hát az ősegyház abban a hitben élt, amit Pál is leír az 1 Korintusi levélben, utolsó versében talán. Az Úr jön. Maranatha. Érdekes az a szófordulat. Nem mindegy, hogy hogyan fejezzük be. Maranatha, vagy Maranatha. Az egyik azt mondja, az Úr jön, a másik felkiált, jöjj Uram. Mert hűnek tartották az ígéretet. Íme hamar eljövök. Én azt szeretném, ha a mai úrvacsorai közösségben, a mai Isten tiszteleten részünk lenne az ős egyháznak ennek a hitében. Az Úr jön. Nem csak eljött, jön azok üdvösségére, akik várják őt üdvösségükre. Ki is az, aki jön? Azt olvastuk itt rögtön az első versben. Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségéről való könyv. Az, aki jön, és aki megjelent a testben, az 1 Timotós 3.16 szerint, Dávid fia, Ábrahám fia. Közben eszembe jutott még 3.16. A 2 Timotós 3.16 az micsoda? A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, fedésre, megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Na akkor még egyet, a Kolossé 3.16. Ezek a 3.16-ok. Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon. Folytatás most nem tudom, de mindenki keresek, ki ott van. Beszélgetvén egymás között zsoltárokban, himnuszokban, dicséretekben. Ki is az, aki megjelent testben? Dávid fia és Ábrahám fia. Érdekes, hogy Máté Dávidot említi először, holott ő jóval később élt, ha időrendben nézzük, mint Ábrahám. De talán Máté nem véletlenül fogalmaz így, hanem joggal vagy okkal emelte ki azt, hogy ő a Dávid fia, Dávid utóda. Dávidnak ugyanis Isten ígéretet tett e képen. Amikor pedig a te napjaid betelnek, és elaluszol a te atyáiddal, vagyis meghal Dávid király, föltámasztam utódodat, a te magodat, amely ágyékodból származik, és megerősítem az ő királyságát. az fog házat építeni az én nevemnek, és megerősítem az ő királyságának trónját mindörökké. Péter apostol erre az igére hivatkozik pünkösdi beszédében. Dávid király proféta lévén tudta, hogy az Isten neki esküvéssel megesküdött, hogy majd az ő ágyétának gyümölcséből támasztja a Krisztus test szerint, hogy helyeztesse az ő királyi székében. Dávid király utóda, akit Isten belehelyezett az ő királyi székébe. Ő a Messiás. Ő a Krisztus. A Messiás király. És itt ezen álljunk meg, és gondolkodjunk el. Mit gondolunk Jézusról? Ő az, akit várt Izrael. A Krisztus. A Messiás. János evangéliumának az eleje. Az első részben András Péter apostol testvére lelkendezve megy Péterhez, amikor még nem volt apostol. Megtaláltuk a Messiást. Gondoljatok bele, hogy egy zsidó ember életében ez micsoda öröm lehetett. Megtaláltuk a Messiást. Aztán Nátánael, ugyanabban a részben, János evangélium első részében. Oda megy hozzá Jézus, vagy oda viszik hozzá Jézus, oda viszik Jézushoz, és azt mondja Jézusnak ez a Nátánael, Rabbi, te vagy az Isten fia, Izrael király. Egyrészt, hogy mondhat egy zsidó ember ilyet? Te vagy az Isten fia. Ezért az Isten káromlásért kellett meghalnia. De az, hogy te vagy Izrael királya. András pedig, hogy megtaláltuk a Messiást. Jézus a Krisztus, a Messiás, az Isten felkentje, akit Izrael várt, és a népek is vártak. Hogyan szól Gábriel angyal Máriának? Neki adja az Úr, mármint aki születni fog, az Úristen a Dávidnak, az ő atyának királyi székét, és uralkodik a Jákob házán mindörökké, és az ő királyságának vége nem lesz. Uralkodik Dávid házán mindörökké, királyságának vége nem lesz. Ezek csodálatos égék, és ezekre gondoljatok bele, a Messiás, a Krisztus jött el, akinek uralma véget nem ér. Én úgy látom, hogy Márti ezt akarta hangsúlyozni leginkább, hogy Jézus a Krisztus. És ahogy itt a 17. versben azt látjuk, hogy Jézus nemzetség tábláján három részre osztotta föl Márti. Ábrahámtól, Dávidig, Dávidtól, a babiloni fogságba, Péterig és a babiloni fogságviteltől, meddig? Figyeltetek! Hangosan! Igen, de ki az utolsó a nemzetség táblázatban? Krisztus. Hogy olvastuk? Jákob nevezette Józsefet, férjét Máriának, akitől született Jézus, aki Krisztusnak neveztetik. És egy versek később, a babiloni fogságviteltől Krisztusig, 14 nemzetség. Máté világosan kijelenti, hogy itt a Messiás, a Krisztus, a felkent. És az a 14 nemzetség, miért 14 nemzetség? Nem pontosan, tehát valaki bogarászni akar, az Ószövetségbe talál többet is 14-nél. A 14-es szám Dávid nevének számértéke, DVD, ugye nem arra kell gondolni, miről filmeket lehet nézni, hanem a mással hangzók. 4, meg 6, meg 4, az 14. És maga ez a 14-es számmal is, talán Máté meg akarja erősíteni, hogy már pedig ez tényleg a Messiás, Dávid utóda. Mintha Keresztelő János kérdésére válaszolna itt az evangélium elején. Te vagy az eljövendő. Vagy más kell várnunk. És Máté bizonyosságot ad. Igen, ő az eljövendő. Nem kell mást várni. Jézus, a Krisztus, a Messiás. Ő a felkent. De ő nem csak Dávid utóda, hanem Ábrahám utóda is. Akinek Isten szintén ígéretet tett, amikor késznek bizonyult arra, hogy nem kímélje az ő egyetlenét, hanem áldozatul adja azt az Istennek. Ekkor az 1 Mózes 22.12-ben illetve 18-ban ezt az ígéretet kapja Istentől. Megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei. Ábrahám utódában az Isten megáldja a föld minden nemzetségét. És erről az utódról a Galata levélben Pál apostol egyértelműen igazolja, hogy az az utód, a Krisztus. Ezt olvassuk a Galata 3.16-ban. Az ígéretek Ábrahámnak adattak, és az ő magvának, aki a Krisztus, az Isten felkentje. Ez az ígéret Ábrahám utódjáról a Krisztusban teljesedik be. Benne áldatik meg a föld minden nemzetsége. Mi is Krisztusban áldattunk meg. Bocsánat, mi lett a hangom már? Eddig jó. Ő benne nyertük el bűneinknek a bocsánatát és az örök életnek a reménységét. A Jelenések könyve 5. rész 9. versében ezt olvassuk Krisztusról. Megölettél és megváltottál minket Istennek a te véred által minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből. Hirdették minden nemzetnek, hittek benne az egész világon. Emlékeztek még erre a ősi hitvallásra? 1 Timóteus 3.16. Hittek benne az egész világon. Hirdették minden nemzetnek. De az, hogy Dávid utóda, illetve Ábrahám utóda, ez csak a test szerint való utód. Ugye az, aki megjelent közöttünk testben, az nem úgy született, mint bármely ember közülünk, vagy ebben a világban bárki is, aki csak élt a Földön. Az ő fogantatása nem úgy történt, ahogy a mi fogantatásunk. Nem férfitől fogant. Mit mond az angyal, az Úr angyala Józsefnek? A Szentlélektől fogantatott Máriának a méhében. Ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami benne fogantatott, a Szentlélektől van az. Ugye Mária el volt jegyezve Józsefnek, és mindez a jegyességük alatt történt, hogy viselősnek találtatott, áldott állapotban találtatott. És itt szeretnék most kitérni egy kicsit Máriára és Józsefre, akiknek az erkölcsi tisztaságához, áldatlanságához nem férhet semmi kétség. Ugye Máriát szüzen, áldatlanul, tisztán érezte el József. És nem véletlen, Józsefről pedig az ige azt írja, hogy igaz ember volt. Én azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy az Isten a gyermek Jézust ebbe a családba helyezte el. Ahol az édesanyja az tiszta, ártatlan és szűz, az édesapa pedig az Isten előtt igaz. Egy Isten félő családban született meg az Isten fia testben. Ugye mindkét ember, Mária is és József is megadták magukat az Isten akaratának. Ez egy olyan történet vagy esemény, ami a világtörténelemben egyedülálló, előtte se volt, utána se lesz. Az, hogy Isten fia testet ölt egy asszonynak és szűznek a méhében. Gábriel angyal ezt mondja Máriának: ne félj, Mária, kegyelmet találtál az Istennél, és íme fogansz a te méhedben, és szűz fiat, és nevezd az ő nevét Jézusnak. Ez nagy lesz, és a magasságos fiának hivattatik, és neki adja az Úristen a Dávidnak, az ő atyának királyi székét, és uralkodik Jákob házán mindörökké, és az ő királyságának nem lesz vége. Mária az ő fogantatása előtt hírül kapja Gábriel angyal által, hogy az ő méhében fogantatni fog az Isten szent lelkétől. Hát én ebben nem tudom magam bele képzelni, de valamennyire képzeljük el azt, hogy van egy egyesség. Mária jegyes. A jegyese József tudta róla, hogy ártatlan, hogy szűz. És most az Isten akaratából a méhében fogant egy gyermeket. Semmi tiltakozás nincs. Szinte semmi gondolkozás, hogy hogy fogom ezt Józsefnek megmagyarázni. Mit fognak az emberek majd szólni, amikor mit olvastunk? Mielőtt egybe keltek volna, viselősnek találtaték a Szentlélektől. Mit fognak az emberek szólni, amikor engem majd viselősnek találtatnak? Mielőtt egybe kelek én a Józseffel? Szinte semmi ilyen gondolkodás nincs. Semmi megfontolás. Mária odaadja magát az Isten akaratának. Hogyan? Íme az Úr szolgáló leánya. Történjék velem a te beszéded szerint. Alázatosan, alárendeli magát az Isten akaratának. Itt vagyok, az Úr szolgáló leánya vagyok. Történjék velem, ahogy te mondod, a te beszéded szerint. De nem csak Mária adja oda magát az Isten akaratának, hanem József is. Hát kicsit József helyzetébe is bontoljunk bele, mert hát előtte nyilvánvaló volt, hogy Máriát Szűzen jegyezte el. Az is nyilvánvaló volt, hogy egyességük alatt ő nem érintette Máriát. És az is nyilvánvaló tény, hogy Mária gyermeket várt. Milyen vívódás játszódhatott le Józsefnek a gondolataiban, a szívében. Kerültünk-e már mi olyan helyzetbe, amikor valakiről azt gondoltuk, vagy azt mondtuk, hogy én nem tudom ezt a dolgot elképzelni erről az emberről. Tűzbe merném tenni ezt a kezemet. És mégis ott a kétségtelen valóság, nagyon úgy tűnik minden jel arra mutat, hogy mégis kétkes a dologban. Valami ilyesmi játszódhatott le. Talán József gondolatában. Egyrészt ott volt a Máriáról való gondolkodása, hogy őt ártatlanul jegyezte el, és szinte kétség nem férhet ahhoz, hogy Mária ártatlan. Ugyanakkor ott a másik kétségtelen valóság. Viselősnek találtatott. És mire jut? Miközben ezen gondolkodott, arra döntésre jut, hogy nem szolgáltatja ki az emberek gyalázkodásának, nem citálja a törvény elé, hanem titokban felbontja a jegyességet és elbocsátja. Tehát nem veszi feleségül. És amikor ezt elgondolta önmagában, megjelent neki az Úr angyala álmában, és akkor hangoznak el ezek a szavak, hogy ne félj József, magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami az, hogy méhében van, a Szentlélektől fogantatott. Az Úr angyala feloldja ezt a feszültséget, ezt a vívódást. Egyrészt Mária viselős, ez tény. De a másik tény az, hogy ő nem védkezett. Ártatlan maradt. És ennek az egész feszültségnek a feloldása az, hogy ami benne van, az a Szentlélektől fogantatott. És mi történik, amikor József fölébred az álomból? Azonnal az angyal parancsa szerint cselekszik. Magához veszi Máriát feleségül. Én most azt szeretném, ha magunkon elgondolkodnánk, hogy mi ezzel a készséggel vetjük-e alá magunkat az Isten akaratának. Ki tudjuk-e mi is mondani, legyen nekem a te beszéded szerint. Az ige szerint, amit olvasok, amit hallok, alázatosan alávetem annak magamat. Nem gondolkodom, hogy mi lesz ennek a következménye. Mit fognak majd az emberek szólni? Hogyan fogom én ezt megmagyarázni? Legyen a te beszéded szerint. Vagy ahogy József úgy cselekedett, ahogy az angyal parancsolta neki. És nyilván az Isten szavát parancsolta. Úgy teszek, ahogy te parancsolod. Ne féljetek az Isten akaratában beleállni, annak alávetni magatokat, mert az Isten akaratában lehet az Istent igazából megismerni, és vele a csodákat átélni. Ha valaki nem veti alá magát az Isten akaratának, az Isten magát és az Isten akaratán zárja ki az életéből. És akkor hiába panaszkodik, hogy hol van az Isten. Miért nem látom a csodáit? Talán mert nem vagyunk az Isten akaratában. Tehát Jézus test szerint Dávid és Ábrahám utóda. De ő nem csak test szerint született, hanem szent lélektől fogantatott. És amikor Gábriel angyal megjelenik Máriának, ezt mondja, ami születik, szentnek hivatik, Isten fiának. Lukács 1.35. Ami születik, Isten fiának hivatik. Ez egy titok, ami el kéne gondolkodnunk. Isten fia teste töltött. Ő nem olyan értelemben Isten fia, mint ahogy Jobb könyvében az angyalokról olvasunk. Isten Jobb könyvének a végén megkérdezi Jobot, hol voltál akkor, amikor a Földnek alapot vetettem. Nyilván sehol, még akkor az ember meg nem teremtette Isten. A Földnek alapot vetett, amikor újjongtak az Isten fiak. És itt nyilvánvalóan az angyalokról van szó. Az angyalok seregéről. Jobb 38.4-től 7-ig. Tehát a Biblia Isten fiaknak hívja az angyalokat. De mi magunk is Krisztusban Isten fiai vagyunk. De Krisztus nem olyan értelemben Isten fia, mint mi. Amikor eljött az idők teljessége, olvassuk a Galata 4.4-ben, Isten kibocsátotta az ő fiát, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. Mi a kegyelem által vagyunk az Isten fogadott fiai, gyermekei. És nagyon érdekes a zsidókhoz írt levélben azt olvasni, hogy Krisztus nem szégyel bennünket az ő testvéreinek mondani. Krisztus bizonyos értelemben a testvérünk, de mégsem olyan értelemben, tehát mégsem olyan értelemben atyánk, a mi atyánk, mint az ő atya. Nem olyan értelemben vagyunk az atyának gyermekei, mint ahogy ő a gyermeke, pontosabban így fogalmazott. Ugye amikor a feltámadás után a Magdalai Máriának megjelenik, azt mondja, hogy felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz. Nem azt mondja, hogy a mi atyánkhoz. Jézus nem olyan értelemben fia az Istennek, mint ahogy mi. Felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz. Nem az örökbefogadás által fia, hanem a születés révén. Isten egyszülött fia. Most mondok egy csúnya szót, monogenész. Ugye, ha valaki elég öreg, akkor lehet, hogy volt neki egy monomamója, aminek csak egy hangszórója volt. Ez azt jelenti, hogy egy. A monogenész, az egyszülött, az egyetlen, akiből nincs több. Ez Krisztus, az Isten fia. Nem olyan értelemben fia Istennek, mint mi. Ő, bár ezt mondjuk, hogy született az Istentől, nem olyan értelemben született, mint mi. Mi az időben születtünk. Most elég tárolok, én nagy titkot, 69. szeptember 1-én születtem, és előtte én anyám méhében ott voltam, még 9 hónapot, de előtte aztán végképp nem léteztem. Na most az Isten fiáról ilyet nem lehet mondani, hogy volt, amikor ő még nem volt. Nem létezett. Mert az, hogy atya öröktől fogva van, a fiú is öröktől fogva van. Nem időben született, hanem minden idők előtt. És ez egy titok. János evangéliumának 18. első és 18. versében János apostol nem fél kimondani az egyszülött Isten, aki az atya kegyelében van. Ő Jézus. Az egyszülött Isten, aki atya kebelében van, aki lényegében egy az atyával. Nem teremtmény. Isten saját atyának mondja, János evangélium a 5. és 18. versében. És az a kommentáres ehhez, hogy egyenlővé téve magát az Istennel. Semmilyen más teremtmény nem teheti magát. Semmilyen teremtmény nem teheti magát egyenlővé Istennel. Se ember, se angyal, sem semmilyen más teremtmény. Aki egyenlő az Istennel, az Isten. Ezért olyan titok János evangélium első verse, kezdetben volt az ige, az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. És itt a Szent Háromságnak a titka, amelyet ember meg nem érthet, de amit vallanunk kell üdvösségünkre. Meg kell különböztetnünk a Szent Háromságban az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket, de ezeket egymástól nem szabad elválasztanunk. A Fiú az Atya kegyelében van. Az egy Istenben imádjuk a három szemét, a három szemében az egy Isten. Ezen gondolkodjatok el, mert hogyha akkor értitek meg a megváltást, ami igazán értetek történt, amire Krisztus odaadta önmagát, ha látjátok, hogy ki az, aki megjelent testben. Az Isten fia, aki egyenlő Istennel, aki lényegét tekintve Isten, aki egy az Atyában, aki Isten hatalmas fiának bizonyult a feltámadás által, Róma 1.4. Miért jött be az Isten fia az Atyától? Mi az Atyánál volt öröktől fogva, és őt az Atya küldte a világba. Erről a János evangélium a sok helyen beszél, csak egyet említek, a János 3.17-et. Nem azért küldte az Isten az ő fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy a világ üdvözüljön általa. Nem azért küldte az Isten az ő fiát a világba. A Fiú az Atyánál volt. És azért jelent itt a világban, testben, mert őt az Atya küldte. János 13.3. Istentől jött ki. Az, akit karácsonykor ünnepelünk, hogy megszületett, az Istentől jött ki. Ő az Isten fia. Nagyon szépen beszél erről Pál apostol a Galata 4.4-ben, amikor eljött az idők teljessége. Isten kibocsátotta a fiát, aki asszonytól született. Értitek ezt a titkot? Isten kibocsátotta a fiát, asszonytól született. Isten fia, aki az örökkévalóságban az Atyától született, testben asszonytól is született. Ugyanaz az Isten fia, nem más. Isten fia, akit az Atya kibocsátott, asszonytól született. Amikor megjött a megszabott idő, amikor a messiásnak meg kellett születnie, Isten kibocsátotta a fiát, aki hozzánk hasonlóvá lett, kivéve a bűnt. 1 János 3.5. Akiben bűn nem volt. A zsidókhoz írt levél 7. rész 26. verse. Úgy ír Krisztusról, aki szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott. Lényében, ember voltában semmi bűn nem volt benne, és bűnt nem cselekedett. A zsidókhoz írt levél szintén ír arról, hogy hogyan jelent meg ebben a... mielőtt bejött volna ebbe a világba. Mit mondott az Atyának? A világba való bejövetelekor így szólt az Isten fia. Áldozatot és ajándékot nem akartál. Ezt mondja az Atyának. De testet alkottál nekem. Égő és bűnért való áldozatot nem kedveltél. Akkor mondtam, íme itt vagyok, hogy cselekedjem, ó Isten, a te akaratodat. Látjátok megint a készséget? Itt vagyok, ó Isten, hogy cselekedjem a te akaratodat. Ezt mondja az Isten fia, mielőtt bejön a világba, mielőtt testet alkotott volna neki az Isten. Miért jön be? Ugye azt olvastuk, hogy nem akartál áldozatot, bűnért való áldozatot, nem kedveltél. Az első szövetségbeli áldozatok nem voltak képesek a bűnöket eltörölni. Azok csak elfelezték a bűnöket az Isten színe elől. Nem voltak tökéletes áldozatok. Krisztus a tökéletes áldozat, amely eltörli az ő vére által a mi bűneinket. És itt próbáljátok belegondolni annak, abban van az Isten fia, öröktől fogva az Atyánál van. És az Atya egy asszonynak a méhében testet alkot neki. Csak azért, hogy értem és érted, a testét adhassa, a vérét mondhassa, bűneink bocsánatára. Ha ezt nem fogjuk föl, akkor nem értjük a megváltást. Az Isten fia, aki öröktől fogva az atyától született, az atyánál volt, azt az atya beküldi a világba, testet alkot neki, azért, hogy értem és érted, a testét adhassa áldozatul, vérét onthassa bűneink bocsánatára. Az Isten fia. Ha röviden össze lehetne foglalni, hogy miért született meg Jézus, János evangéliuma első rész, illetve a negyedik rész, nem. János első levele, negyedik rész, 14. versében ezt olvassuk. Az atya elküldte a fiút a világba, a világ üdvözítőül. Üdvözítőül jött a világba. Az üdvözítés szabadítást jelent. A bűntől való szabadulás pedig a bűnök bocsánata által lehetséges. Bűnök bocsánata pedig nincsen. Vérontás nélkül. Zsidó 9.26 22 Mit szoktunk olvasni az vacsora alkalmán? Bűnbocsánat nincs vérontás nélkül. Ez az én testem, amely értetek adatik. Ez az én vérem, az új szövetség vére, amely kiontatik, sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Nincs bűnbocsánat vérontás nélkül. Krisztus vére kiontatott a bűnök bocsánatára. Minden egyes úrvacsora Isten tiszteleten. Ezen kéne elgondolkodnunk. Péter első levele, első rész 18. verseiben ezt olvassuk. Nem veszendő ezüstön vagy aranyon váltattunk meg atyáinktól örökölt hiába való életünkből, hanem drága vérem, a Krisztus vérén, a szeplőtelen, hibátlan bárány vérén. Milyen árat fizetett Isten? Azért, hogy nekünk szabadulásunk lehessen a bűntől. A drága vért, a hibátlan, szeplőtelen bárány vérét. Az emmausi tanítványoknak Jézus azt mondja, hogy ezeket kellett szenvednie a Krisztusnak, és úgy bemennie a dicsőségbe. A messiásnak ezeket el kellett szenvednie. Testét és vérét kellett adnia. Hogy eltörölje áldozatával azt, amire az ószövetségi, az első szövetségbeli állatoknak a vére nem volt képes. Mert lehetetlen, hogy a bikák és a babok vére bűnöket töröljön el. Zsidókhoz írt levél, 10. rész, 4. verse. Krisztus vére azonban megtisztítja a lelki ismeretünket. Minden bűntől. Zsidókhoz írt levél, 9. rész, 14. verse. Amire az első szövetségbeli állatok vére nem volt képes, a Krisztus a hibátlan, szeplőtelen bárány vére meg tudja tenni. Megtisztítja az ő vére a mi lelki ismeretünket minden bűntől. Kereszt halálával elvégezte a megváltásunkat. Mit mond a kereszten? Elvégeztetett. Az emberiség megváltása elvégeztetett. Hát ha nagyon csúnyán mondom, akkor a kereszten elvégeztetett a megváltásunknak az objektív feltétele. Mindent megtett Krisztus azért, hogy mi megszabadulhassunk a bűntől, és üdvösséget nyerhessünk az ő benne való hitáltal. Elégtételt adott Istennek. Megfizette a bűneinket a büntetését. Adós levelünket, bűneinkért fogott tartozásunkat kifizette, és odaszegezte a keresztfára. Végül azt a kérdést tennélte, hogy hogyan részesedhetünk mi a bűnök bocsánatában, az üdvösségben. Jézus nevének segítségül hívása által. Péter apostol. Az apostolok cselekedete 4. rész 12. versében világosan kijelenti, nincsen üdvösség, vagyis szabadulás senki másban. Nem adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Senki másban nincs üdvösség. Senki másban nincs bocsánat a bűneinkre. Egyedül Jézus nevében. És hogy ebben részesedjünk is, az ő nevét segítségül kell hívnunk. Római levél 10. és 13. versében Péter így szól, és biztat mindenkit, aki a bűnei alatt roskadozik, és látja, hogy a bűnei miatt ítélet vár rá. A kárhozat. Így szól Pál apostol. Aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül, az megmenekül, az megszabadul. Aki segítségül hívja az Úr Jézus nevét, Uram Jézus, segíts meg engem. Bocsáss meg a bűneimet. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Az üdvözül. De ahhoz, hogy segítségül hívhassuk, először hinnünk kell benne. Hinnünk kell, hogy ő az Isten fia, aki öröktől fogva az atyánál volt, aki megjelent testben, ami üdvösségünkért, bűneink bocsánatáért, aki testét és fiét adta üdvösségünkért. Hogyan higgyünk? Pál ezt is leírja. Közel van hozzád az ige, a te szádban és a te szívedben, méghozzá a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Higgyétek, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, a Krisztus, mert ebben hitben életetek lesz az ő nevében. János 20.31, két hete hallottuk ezt az igét. Ezek azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Higgyétek, hogy öröktől fogva ő az atyánál volt, akit az atya küldött a világban, akinek testet alkotott Mária méhében, aki hozzánk hasonlóvá lett, de nem szűnt meg Isten fia lenni. Azzá lett, ami nem volt, az az ember, de nem szűnt meg azzá az lenni, ami volt, az az Isten fia. A testben is jelent meg, benne lakik az Istenség egész teljessége, Kolossé 2.9. És ez adventnek az öröme, karácsony öröme. Velünk az Isten, ezt olvastuk föl. Velünk az Isten Krisztusban. Értünk üdvösségünkért, hozzánk hasonlóvá lett. És most még olyat fogok mondani, ami talán elég furcsa lesz, talán. Feltámadásával, mert ugye emberi testben támad föl, megdicsőült emberi testben, de feltámadásával az egész emberi létet önmagához csatolta örökre. Ő ma is testben van, és örökre testben lesz. Az, aki nem volt testben öröktől fogva, akit imádtak az Isten angyalai, aki nem úgy jött el a mennyből, hogy testben van, de Mária méhében testet öltött neki az Isten, testet adott formát neki, ma is testben van. Hát ami még durvább, amit mondani fogok, hogy mi emberi létünket ezáltal beemelte a Szent Háromságba. Nem azért, hogy mi bármi is lennénk Istenhez képest, de ilyen értelemben, hogy az Isten fia, a Szent Háromság második személye testben van, az egész emberi létet valahogy beemelte a Szent Háromság titkában. Emlékeztek még a hitvallásra, aki megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, megjelent az angyaloknak. Mikor? Amikor felvétetett dicsőségbe. És gondoljatok bele, hogyan jelent meg? Úgy, ahogy elment? Nem. Nem testben ment el. De testben ment vissza. Testben vitetett föl. És ez örökké tanúskodni fog arról, hogy ő a megöletett bárány. Örökre. Az egész örökké valóságban. Mit mondanak az angyalok? Jelenések könyve 5. rész, 11. rész, 11-12. vers, és ezzel befejezem. Hallottam sok angyalnak szavát, és az ő számuk 10.000-szer 10.000 és 1.000-szer 1.000 volt. Nagy szóval ezt mondván. Méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt, és gazdagságot, és bölcsességet, és hatalmat, tiszteletet, dicsőséget, és áldást. Nem emberek, angyalok mondják ezt. Az angyalok imádják az Isten fiát, aki megdicsült emberi testben, vitetett föl a mennybe. Mi volt a 6. pontja ennek a hitvallásnak, amit tanultunk az elején? Felvitetett dicsőségben. és dicsérjük az Úr Jézus Krisztust. Menjenekem, Te arra hisz bennünket, hogy a Krisztus beszéde, a Te beszéded gazdagolnak hét bennünk. Kérünk, bocsáss meg, hogy annyi minden betölti a gazdagság helyett a szívünket, ami ebből a világból belénk árad. Bárcsak a Te rólad szóló igék gazdagsága töltene be bennünket, és annak adnánk helyet napról napra a mi szívünkbe, hogy megértenénk azt, kit is küldtél ebbe a világba, hogy Te egyszülött fiad, aki öröktől fogva veled volt, annak alkottál testet Mária méhében, mikor a Szent Élektől fogantatott, hogy azért töltött testet, hogy testét és vérét adhassa értünk a kereszten, hogy abban legyen a mi megváltásunknak az ára, bűneinknek a bocsánata, hogy ahogy ő is fölvétetett dicsőséggel a mennybe Te hozzád, úgy mi is részesedhessünk majd a Te dicsőségedben. Köszönjük, hogy ajtónyitó úr ment be előttünk a mennybe, a szentélybe, és hogy a fő ott van, a test is majd ott lesz, vele együtt mi is egyszer ott leszünk te nálad. Köszönjük, hogy az ő ére érdeme által van mindez, méltó a megöletett bárány, hogy legyen erőt, tisztességet, dicsőséget, bölcsességet, áldást és erőt. Kérünk, hogy írd ezeket az igéket a szívünkbe, és add, hogy most advent idején tudjuk ezeket az igéket a szívünkbe forgatni, és igazán átélni, ki is az, aki megjelent testem, aki igaznak bizonyult lélekben, aki megjelent az angyaloknak, akit hirdettek a népek között, akiben hittek az egész világon, és aki felvitetett dicsőségben. Amen.